6. Kint a boltban beteszi a véres cuccot az egyik szerszámos táskába és ráhúzza a cipzert. Ezután leül, hogy átnézze Andy laptopját. Ez egy Mac. Sokkal szebb, mint az, amelyet a börtönkönyvtárban használt, de alapjában nem különbözik tőle. Mivel be van kapcsolva, fölösleges a jászót keresgélni. Egy csomó üzleti mappa van a képernyőn, meg egy biztonság feliratú alkalmazás a tálcán. Ezt akarja átnézni. Méghozzá alaposan, ám előbb megnyit egy James Hawkins nevű mappát, és íme már is megvan az információ, amit keres. Peter Saubers címe, ezt tudja. Továbbá Peter Saubers mobil száma, valószínűleg az öreg haver által említett hangpostából. Apja Thomas, anya Linda. Húga Tina. Még egy kép is van itt az ifjú Mr. Saubersről, azaz James Hawkinsról. Egy csomó könyvtáros között áll a Garner utcai Fiók könyvtár előtt, amelyet Morris jól ismer. Az információ alatt, amely még jól jöhet, ki tudja. Egy John Rothstein bibliográfia. Erre csak rápillant, Rothstein munkásságát kívülről ismeri. Kivéve természetesen azt az anyagot, amelyen az ifjú Mr. Saubers ül, amelyet a jogos tulajdonostól lopott el. Van egy notesz a számítógép mellett. Morris lefirkantja a fiú mobil számát és a zsebébe dugja. Utána megnyitja a biztonsági alkalmazást és ráklikkel a kamerák feliratra. 6 kép ugrik fel. 2 a Lacemaker lane-t mutatja teljes fogyasztói pompájában, 2 a bolt keskeny belsejét. Az 5. azt az asztalt, amelynél Morris ücsörög új pólójában. A 6. Andy irodáját a török szőnyegen heverő tetemmel. A kép fekete-fehér, a vérfoltok akár a tinta. Morris erre a képre klikkel. A kép betölti a monitort, az alján megjelennek a nyilazott gombok. Ráklikkel a visszatekerő dupla nyírra, vár, aztán benyomja a lejátszást. Elmerülten bámulja, hogyan gyilkolja meg ismét öreg haverját. Lenyűgöző. Ám ez nem olyan mozi, amit bárkinek meg akarna mutatni, ami azt jelenti, hogy a laptop is vele megy. Kihúzza a különböző kábeleket, beleértve azt, amely egy Vigilant biztonsági rendszer feliratú dobozhoz vezet. A kamerák egyenesen a laptop merev lemezére küldik a képet, ezért nem készül automatikus DVD. Logikus. Ez a rendszer túl drága egy olyan kis üzlethez, mint Andrew Halliday ritka kiadások boltja. Az egyik kábel azonban, amelyet kihúzott, egy kiegészítő lemezíróhoz vezet, így öreg haverja a tárolt biztonsági felvételekből akár DVD-t is készíthetett, ha ehhez volt kedve. Módszeresen átnézi az asztalt a lemezeket keresve. Összesen 5 fiók van. Az első 4-ben semmi érdekeset sem talál, de az 5. a térde fölött zárva van. Sokat mondó. Átnézi Andy kulcsait, kiválasztja a legkisebbet, kinyitja a fiókot és beletrafál az aranyérbe. Nem érdekli a 6-8 szemléletes fénykép, amelyen egy zömök, tetovált fiatalember szopja le öreg haverját, de van ott egy fegyver is. Bozis, túldíszített P-238 Sigsauer, vörös-fekete, csövén virágmintás aranyintarzia. Belenéz a tárba, látja, hogy meg van töltve. A csőben is van egy. A helyére csattintja a tárat, a fegyvert az asztalra fekteti, mert valami mást keres. Mélyen belenyúl a fiókba, és a legvégében kitapint egy jelöletlen fehér borítékot. Nincs leragasztva, a fülét csak úgy beledugták. Kinyitja, újabb mocskos képekre számít, de örömére pénzt talál. Legalább $500. Még mindig kitart a szerencséje. A borítékot a Sigsauer mellé fekteti. Nincs más a fiókban, ezért úgy dönt, hogy ha vannak is DVD-k, Andy azokat valahol egy széfbe zárta el. Fortuna azonban még nem végzett Morris Bellamyval. Amikor feláll, a vállával meglök az asztaltól balra egy túlterhelt polcot. Egy csomó könyv a padlóra zuhan, feltárva az összegumizott műanyag DVD-tokok vékony kötegét.
Jó napot, mondja halkan Morris. Jó napot.
Visszaül, gyorsan átnézi a lemezeket, úgy, mintha kártyát keverne. Andy mindegyikre írt valamilyen nevet, fekete filctollal, csak az utolsó jelent valamit neki, éppen ezt kereste. Hawkins áll a csillogó műanyag felszínen.
Ez a délután. Tele volt lehetőségekkel. Talán az éjszakai borzasztó csalódás kárpótlásaképpen. De nincs értelme erőltetni a dolgot.
A számítógépet, a fegyvert, a pénzes borítékot és a Hawkins feliratú lemezt a bolt elejébe viszi. Belerakja a táskájába, mit sem törődve a bolt előtt járó kellő emberekkel. Ha olyan benyomást kelt, mintha a bolthoz tartozna, a legtöbben ezt is fogják gondolni róla. Magabiztos léptekkel távozik, bezárja maga mögött az ajtót, a zárva feliratú tábla leng egy kis ideig, aztán megáll. Morris a szemébe húzza a mormoták sapka hosszú ellenzőjét, s elmegy. Mielőtt visszatérne a Bogárszar udvarházba, megáll egy Bytes and Bytes nevű számítógépes kávéháznál. Andy Halliday 12 dollárjából vesz egy túl drága és szar kávét, meg 20 percet az egyik fülkében, ahol DVD lejátszóval ellátott számítógép van. 5 percig sem tart kideríteni, mije van. Öreg haverja egy fiúval beszélget, aki láthatólag hamis szemüveget, és az apja bajuszát viseli. Az első klipben Saubersnél egy könyv van, ez bizonyára levelek az Olymposzról, meg egy mappa tele papírlapokkal, ezek bizonyára a fénymásolatok, amelyeket Andy említett. A második klipben Saubers és Andy láthatólag vitatkozik. Hang nincs, egyik fekete-fehér minifilmhez sem jár, ami jó. A fiú bármit mondhatott. A második felvételen, ahol vitatkoznak, akár azt is mondhatja, ha a legközelebb jövök, magammal hozom a bal támadt te kövér fasz. Mosolyog, amikor elhagyja a kávéházat. A pult mögött álló férfi visszamosolyog, és azt mondja, látom, jól szórakozott. Igen, bólint az ember, aki életének több mint 2/3 börtönbe töltötte. De a kávét szar buzikám. A kurva fejedre kellett volna önterem. A mosoly lehervad a pult mögötti ember arcáról. Ide sokféle szűjár. Az ilyeneknél jobb hallgatni és reménykedni, hogy sose jönnek vissza. 7. Hodges azt mondta Hollynak, hogy a hétvégének legalább egy részében beül a Lazy Boy foteljébe, és baseballt néz, így vasárnap délután csak ugyan megnézi az Indians pályán az első 3 inninget, de aztán valahogy nem találja a helyét, és úgy dönt, meglátogat valakit. Nem egy öreg haver, de az biztos, hogy régi ismerős. Minden egyes látogatás után azt mondja magának, jól van, ez az utolsó, ennek semmi értelme. Így is gondolja. Azután 4, 8, vagy talán 10 hét múlva ismét elindul. Valami vonza. Mellesleg az indiánok már 5 ponttal égnek a rangerök ellen, és ez még csak a 3. inning. Kikapcsolja a tévét, felvesz egy ócska rendőr atlétikai liga feliratú pólót, nehéz súlyú napjaiban kerülte a pólót, most azonban szereti az esésüket, amit szinte semmi sem feszít deréktól fölfelé, és bezárja a házat. Vasárnap nincs egy forgalom, 20 perccel később bekanyarodik Priuszával a látogatók parkoló garázsának 3. szintjére. A John M. Keener kórház hatalmas és egyre jobban szétterpeszkedő betonépülete mellett. A lift felé menet elmormol egy imát, mint szinte mindig, amiért látogató és nem látogatott. Állálkodás közben is nagyon jól tudja, hogy a legtöbben előbb-utóbb vagy itt, vagy a város 4 másik kiváló, vagy kevésbé kiváló krépli tárolójában végzik. Senki sem utazik ingyen, és legvégül még a leginkább tengerálló hajó is elsüllyed. Bludgy, bludgy, bludgy. Hodges szerint ezt azon az egyetlen módon lehet ellensúlyozni, hogy az ember a maximumot hozza ki minden napból, amíg még úszik. De ha ez igaz, mi a fenét keres itt? A gondolat felidéz benne egy vers részletet, amelyet régen hallott vagy olvasott, és egyszerű ríme okán valahogy megragadt az agyában. Feleletet rá ne keressél. Menjünk, mert kezdődik az estély. 8. Bármelyik nagyvárosi kórházban könnyű eltévedni, de Hodges már sokszor járt itt, és manapság inkább mutatja az irányt, semhogy kérdezni. A parkoló liftje egy fedett folyosóra viszi, a folyosón át egy akkora előcsarnokba jut, amely elmenne pályaudvarnak is. Az A-lift innen fölviszi a másodikra, egy fedett átjárón át kell a Keener sugárút fölött végső céljához, ahol a falakat vigasztaló rózsaszínre festették, a légkör megnyugtató. A recepciós pult fölött felirat, Isten hozta Lakes Region hadsebészeti klinikáján, mobilok és más távközlési eszközök használata tilos. Segítsen a csendes környezet fenntartásában. Köszönjük együttműködését. Hodges oda megy az asztalhoz, ahol már várja a látogatókártya. A főnövér ismeri. 4 év után csak nem régi barátok. Hogy van a családja, Becky? Az asszony azt feleli, hogy jól.
Gyógyul a fia törött karja?
Azt feleli, hogy igen. Levették a gipszet, és egy, legfőjebb 2 hét múlva már a felkötőkendőt sem kell hordania.
Remek. Az én fiam a szobájában vagy a fizikoterápiában?
Az asszony azt mondja, hogy a szobájában. Hodges végigballag a folyosón a 217-es szoba felé, ahol egy bizonyos beteg pihen az állam költségén. Mielőtt odaérne, találkozik azzal a beteg szállítóval, akit a nővérek könyvtáros elnek hívnak. A 60-as éveiben jár, és mint rendesen egy kis kocsittól tele papírkötésű könyvekkel és újságokkal. Manapság új elemmel is kiegészítette szórakoztató arzenáját, e-könyv olvasók töltenek meg egy kis műanyag vájút.
Hé, El! Mondja Hodges. Hogy vagy?
Noha El rendszerint bőbeszédű, ezen a délutánon, mintha félig aludna. A szeme alatt bíbor karikák égtelenkednek.
Valakinek kemény éjszakája volt, gondolja derűsen Hodges.
Ismeri a tüneteket. Neki is voltak kemény éjszakái. Fontolgatja, hogy csettint egyet El szeme előtt, mint egy cirkuszi hipnotizőr, de úgy dönt, ez nem lenne szép.
Hát szenvedje ki békében El a másnaposság utóját. Ha ilyen kutyául van délután, Hodges nem is akar arra gondolni, milyen lehetett a reggel.
Ám El magához tér, és elmosolyodik, mielőtt Hodges tovább mehetne.
Hé, nyomozó úr! Egy ideje nem láttam a képét. Ma már csak öreg úr El. Jól vagy?
Persze, csak gondolkodom, vállat von.
Jézus, nem is tudom, mire gondolok.
Elneveti magát.
Az öregség nem picsogoknak való. Nem is vagy öreg, mondja Hodges. Valaki elfelejtette közölni veled a nagy hírt. A 60 az új 40.
El felhorkan.
Ezt valami vén trotty találta ki.
Hodges feltétlenül egyetért. A kocsira mutat.
Gondolom, a fiam még sosem kért könyvet, ugye?
El ismét felhorkan.
Hartsfield, még a dörmögő dömötört sem tudja elolvasni mostanában.
Komoran megkocogtatja a homlokát.
Odafönt nem sok zabkása maradt. Néha ugyan kinyújtja a kezét valamelyikért. Felvesz egy zapit elkönyvolvasót.
Kislányosan harsogó rózsaszín.
Ezeken a szarokon játékok vannak. Játszik?
Hökke meg Hodges.
Az Istenért, dehogy. A motoros vezérlésnek annyi. De ha bekapcsolom az egyik demót, mint a Barbie divat bemutató vagy a halászháló, azt órákig elnézi. Ugyanazok a demók mennek újra és újra. De talán érzékeli? Szerintem nem.
Talált.
Azt hiszem, a zajokat is szereti. Mert csipogást, csilingelést, kótogást. Amikor 2 órával később visszamegyek az e-könyv olvasó az ágyon vagy az ablakpárkányon a képernyő sötét, az aksi döglött. De az nem árt nekik. 3 óra elég a töltőn, és már is lehet újra olvasni. 5 azonban nem lehet újra tölteni. Valószínűleg jó is így.
Elfintorog, mintha büdöset szagolna.
Talán igen, talán nem, gondolja Hodges. Nem, eddig nem lesz jobban. Itt van egy szép kórházi szobában. Nem valami nagy kilátással, de van légkondicionálás. Színes tévé, és időnként még bugyi rózsaszín zeppittet is bámulhat. Ha mentálisan rendben lenne, képes lenne fellépni a saját védelmében, ahogy a törvény előírja, akkor tucatnyi bűnért kellene felelnie, többek között 9 gyilkosságért. 10ért, ha az ügyész úgy dönt, hogy hozzácsapja ennek a baromállatnak az anyját is, aki méregtől halt meg. Aztán holtig ülhetne a Waynesville-i börtönben. Ott nincs légkondicionálás. Fel a fejjel, El, fáradtnak tűnsz. Dehogy jól vagyok, ácsinzó nyomozó. Jó szórakozást!
El elgurul, Hodges a szemöldökét ráncolva néz utána.
Hát, Csinzon, ez meg honnan a pokolba jön? Már évek óta jár ide, és El tökéletesen jól ismeri. Vagy ismerte? Jesszus, remélhetőleg nem korai elbutulás.
Az első 4 hónapban 2 őr állt a 217-es ajtó előtt. Aztán egy, most már egy sincs, mert Bradyre vigyázni idő és pénz pocsékolás. A szökésnek nem sok esélye van, amikor az elkövető még a vécére sem talál ki egyedül. Minden évben felmerül, hogy átviszik egy olcsóbb intézetbe, az állam északi részén, és az ügyész kivétel nélkül minden évben emlékeztet rá, hogy ez az úriember, akár sérült az agya, akár nem, technikai értelemben még perelhető. Itt tartani könnyű, mert a klinika csinos összegeket számlázhat érte. A neurológus csoport, különösen dr. Felix Barbino, a főorvos, rendkívül érdekes esetnek tartja Brady Hartsfieldet. Ezen a délutánon az ablaknál ül farmerban és kockásingben. A haja hosszú, ne kéne vágni, de frissen mosták és aranyosan ragyog a napfényben. Vannak lányok, akik szívesen beletúrnának a tincseibe, gondolja Hodges. Ha nem tudnák, micsoda szörnyeteggel van dolguk.
Szia, Brady!
Hartsfield meg sem rezzen. Kinéz az ablakon, ez igaz, de látja-e a parkoló téglafalát, ami az egyetlen kilátása? Vajon tudja, hogy Hodges itt van a szobájában? Tudja-e, hogy bárki is tartózkodik a szobában? Ezek azok a kérdések, amelyekre az idegész csókák egész csapata szeretné megtudni a választ. Akár csak Hodges, aki az ágy végébe telepszik és arra gondol,
ez volt a szörnyeteg, vagy még most is az?
Ezer éve nem láttalak, ahogy a vak ezredes mondta a kórista lánynak.
Hartsfield nem válaszol.
Tudom, szakállas vicc. Száz ilyet tudok. Kérdezz csak meg a lányomat. Hogy érzed magad?
Hartsfield nem válaszol. A keze az ölében hosszú, fehér ujjait lazán összefonja. 2009 áprilisában Brady Hartsfield ellopta Holly nagynényének Mercedes-Benzét, hogy előre megfontolt szándékkal és teljes sebességgel belehajtson az álláskeresők tömegébe a City Centernél. 8 ember tölt meg, 12-t súlyosan megsebesített, beleértve Thomas Sauberset, Pete és Tina apját. Utána elszelelt. A hibát akkor követte el, amikor gúnyolodó levelet írt a frissen visszavonult Hodgesnak. A következő évben Brady meggyilkolta Holly unokatestvérét, azt a nőt, akibe Hodges beleszeretett. Nagyon helyén valóan Holly volt az, aki megállította Brady Hartsfield óráját, csak nem szó szerint csapva szét a fejét Hodges vidám súhiával, még mielőtt felrobbanthatott volna egy bombát, amellyel sok ezer gyereket ölhetett volna meg egy popkoncerten. A suhi első ütése betörte Hartsfield koponyáját, de a második volt az, amely feltehetőleg helyrehozhatatlan károkat okozott. Olyan mély kómában vették fel az agysérültek klinikájára, amelyből nem valószínű az ébredés. Ezt mondta dr. Barbino, de 2011 novemberében egy sötét és viharos éjszakán Hartsfield kinyitotta a szemét és szólt a nővérhez, aki éppen az intravénás tasakot cserélte.
Ha erre a percre gondol, Hodges mindig elképzeli dr. Frankensteint, amint felordít, ez él, ez él!
Hartsfield közölte, hogy fáj a feje és az anyját kereste. Amikor az oda citált dr. Barbino a szemmozgás ellenőrzésére megkérte a beteget, hogy kövesse ujját a tekintetével, Hartsfield képes volt rá. Az azóta eltelt 30 hónapban Brady Hartsfield számos alkalommal beszélt, bár Hodges jelenlétében soha. Legtöbbször az anyját keresi. Amikor közlik vele, hogy halott, néha bólint, te megérteni, de egy nap vagy egy hét múlva megismétli kérését. Képes egyszerű utasításokat teljesíteni a fizikoterápián, bizonyos fokig járni is tud, noha az sokkal inkább a betegápoló segítségével végrehajtott csosszogás. Jobb napjain enni is bír, de felöltözni akkor sem tud. Fél katatonként sorolták be. Legtöbbször ül a szobájában, vagy kinéz az ablakon a parkoló garázsra, vagy a szoba falán lévő virágot ábrázoló képet bámulja. Az utolsó év során azonban bizonyos furcsaságok történtek Brady Hartsfield körül, amelyek következtében egyfajta legenda lett az agysérültek klinikáján. Legykák és spekulációk terjedtek körülötte. Dr. Barbino morog miattuk és nem is hajlandó beszélni róla, de néhány beteg hordozó és nővér igen, és egy bizonyos visszavonult rendőrségi nyomozó nagyon szívesen meghallgatja őket. Hodges előre hajol, kezét a két térde között lógatva, és Hartsfieldre mosolyog.
Schumacher's Brady.
Brady hallgat.
Minek erőlködsz? Így vagy úgy, de életed végéig beleszel zárva.
Brady nem válaszol. Egyik keze lassan fölemelkedik az öléből. Majdnem szemen böki magát, aztán elér odáig, ahová tartott, és kisimít egy tincset a homlokából.
Az anyádról akarsz kérdezni?
Brady nem felel.
Halott. A koporsóban rohad. Te tetted meg patkányméreggel. Bizonyára nehéz halála volt. Nehéz halála volt? Te ott voltál? Nézted?
Semmi válasz.
Ott voltál, Brady? Kop, kop, halló.
Nincs válasz.
Azt hiszem, ott voltál. Remélem, hogy ott voltál. Hé, mondj meg valamit. Valaha nagy piás voltam. Tudod, mire emlékszem leginkább abból az időből?
Semmi.
A másnaposságra. A küzdelemre, hogy kikelj az ágyból, miközben a fejed dübörög, mint kalapács az ülön. Kipisáltam a reggeli litert, és közben azon rágottam, mit csináltam az éjszaka. Néha még azt sem tudtam, hogy értem haza. Megnéztem a kocsit, nincsenek rajta horpadások. Mintha eltévedtem volna a saját kibaszott agyamban, és az ajtót keresném, hogy kijöhessek, és nem találtam meg, csak talán dél felé, amikor a dolgok végül kezdtek visszazökkenni a kerékvágásba.
Erről könyvtáros eljut az eszébe.
Hát remélem, most te vagy ott, Brady. Vándorolsz oda bent a félig szétvert agyadban, és keresed a kivezető utat. Csak nálad nem létezik. A másnaposságod örökké tart. Így van? Nagyon remélem.
Fáj a keze. Oda néz, és látja, hogy a körmei a tenyerébe válnak. Ellazítja az ujjait, és figyeli, ahogy a fehér félholdak megtelnek pirossal. Felfújja a mosolyát.
Csak mondom, haver, csak mondom. Akarsz valamit válaszolni?
Hartsfield semmit sem felel. Hodges feláll.
Rendben. Csak ülj itt az ablaknál, és próbáld megkeresni a kiutat. Azt, amelyik nem létezik. Közben én kimegyek, szívok egy kis friss levegőt. Igazán szép napunk van.
Az asztalon a szék és az ágy között egy fénykép van. Hodges a Sycamore utcai házban látta először, ahol Hartsfield lakott az anyjával. Ez egy kisebb változat, sima ezüst keretben. Brady és a mamája van rajta valahol vízparton, átkarolják egymást, az arcuk összesimul. Inkább egy srác és a csaja, mint fiú és az anyja. Ahogy Hodges elfordul, hogy távozzék, a kép fás koppanással eldől. Hodges ránéz a képre, aztán Hartsfieldre, aztán ismét a hasra esett képre.
Brady!
Semmi válasz. Sose lesz válasz. Számára legalábbis.
Brady! Ezt te csináltad?
Semmi. Brady az ölét bámulja, ahol az ujjai ismét lazán összefonódnak.
E némelyik nővér azt mondja...
Nem fejezi be a mondatot. Felállítja a képet.
Ha te csináltad, csináld megint.
Hartsfield és a kép nem reagál. Anya és fia boldogabb napokban. Deborah Ann Hartsfield és az ő cukorbabája.
Jól van, Brady. Viszlát, öcsi. Távozok a színről, mókuska.
Így is tesz. Becsukja az ajtót maga mögött. Ekkor Brady Hartsfield egy pillanatra felnéz. És mosolyog. Az asztalon a kép ismét eldől. Kopp.